Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, megírva találjuk Pál apostol Filippiekhez írott levelében a 4. fejezet, 4. versétől kezdve következőképpen hangzik. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért sem aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ez az az ige, amelyet hát klasszikusan mindig eszünkbe szokott akkor jutni, amikor az örömről van szó, amikor az örömre való készülődésről van szó, és hát hanem biztosan az egyházunk azért választotta ezt ide advent 4. vasárnapjára, hiszen ahogyan a karácsony közeledik, és pár óra múlva itt a szent délutáni istentiszteleten meg is érkezik, hát azért jó, hogyha ez az öröm hatja át a szívünket, és járja át a lelkünket. Az biztos, hogy mi úgy karácsonyra nem tudunk várni, ahogy Mária és József várt, mert Máriának és Józsefnek ott a legelső karácsony előtt volt egy ígérete, hogy meg fog születni a megváltó, amiben ők biztosak voltak, de hát tulajdonképpen akkor még ez nem történt meg. Tehát ez nem volt egy valóság, hanem egy ígéret volt, amiben ők nagyon erősen bíztak, de mivel nem történt meg, hát bárki más számára az ugye ott lehetett annak a lehetősége, hogy mi van, hogyha nem úgy lesz. Vagy mi van, hogyha nem akkor fog megtörténni. Hiszen azért a Szentírásban sok ilyet látunk. Jézus megígéri, hogy hamar vissza fog jönni a halála után. Sokan a tanítványai, vagy a feltámadása után, sokan arra készültek, hogy hát ők már nem is vállalnak munkát, meg el sem mennek a munkaügyi hivatalba, hanem mindjárt itt lesz az Úr Jézus, hát nem kell itt már semmire készülni. Aztán tudjuk, hogy 2000 éve várjuk Isten, illetve Jézus második visszajövetelét. Tehát ez még nem történt meg. Mária és József számára sem történt meg még akkor a messiásnak a megérkezése, amikor arra ígéretet kaptak még ott a történetnek a legelején. Viszont mi más helyzetben vagyunk, mert most mi bármit csinálunk, tehát hogy ha nincsen itt második eljövetel, mert az is lehet, hogy 11-kor visszajön Jézus másodjára, és akkor az ünnepi ebédnek is annyi. De hogyha mindez nem történik meg, akkor itt biztosak lehetünk benne, hogy 2:30-kor a Barbara lelkésznő oda fog állni az oltárhoz, és itt egy szentesti vagy szent délutáni istentiszteletet fog tartani, amiben megünnepeljük, végigvesszük Jézus születésének a történetét. Tehát számunkra ez az öröm, ez már biztos. És talán nem volt még egy ilyen adventi vasárnap, illetve hát pár évente előfordul, hogy egybeesik ugye szentestével, a karácsony első napja az számít, ugye az a fordulópont, tehát most itt véletlenül egybeesik ez a kettő, úgyhogy talán még ennyire a gyerekek számára izgalmas advent 4. vasárnapja sem volt, amikor ennyire örülnek, hogy mindjárt szenteste van, és mindjárt csodák fognak itt történni. És Pál apostol valahogy örömre szólít bennünket, hogy még nincsen itt a karácsony, de már lehet neki örülni. Még nem született meg ebben az évben az elmesélt történet szerint Jézus, de már biztosak lehetünk abban, hogy ez meg fog történni, ahogyan megtörtént ez 2020 valamennyi évvel ezelőtt. Ennek a vasárnapnak olyan címet adtak a liturgikus könyv szerkesztői, hogy 2 advent között. Na hát ez nem azt jelenti, hogy 2 adventi vasárnap között, hanem hogy volt egy adventus domini, egy eljövetel akkor, amikor megszületett, és van egy második advent, ami majd akkor lesz, amikor visszajön. Hát az vagy jövőre, vagy 100 év múlva, vagy 2000 év múlva, valamikor a jövőben. Tehát az egész életünket mi ennek a feszültségében, ennek a hogy mondjuk a már megtörtént, de még nem történt megnek a feszültségében éljük. Itt van az egész életünk. Hát gondoljanak a testvérek arra, hogy ugye megváltottak vagyunk, de még nem igazak. Szóval Jézus már megváltott bennünket, de még nem vagyunk ott, még nem vagyunk a bűntelenség állapotában, ahova ma Jézus visz bennünket halálunk után. Hát az egész életünket egy ilyen feszültség hatja át, hogy már megtörtént, de még nem történt meg. Már örülünk, de még nem úgy örülünk. Szóval végig ott van ez a feszültség. Pál apostol azt írja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Kevés dolgot mond kétszer. A Szentírásban nem sokszor történik meg ez, hogy valamit kétszer is hangsúlyoz, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Pál számára ez valamiért mégis annyira fontos volt, hogy fontosnak találta ezt kétszer is elmondani. Azt foglalkoztatott engem, amikor ezzel a textussal foglalkoztam, hogy vajon lehet-e felszólításra örülni. Tehát emlékszem, még kristálytisztán előttem van, amikor a teológián megkezdtem a lelki gondozás tanulmányának a tanulását, vagy abban való elmélyedést, és tulajdonképpen a legelső dolog, amit elmondtak nekünk az egyetemen, az, hogy így nem lehet vigasztalni, hogy ott ül velem szemben a síró, és azt mondom neki, hogy ne sírjál. Ott ül velem szemben a szomorkodó, és azt mondom neki, ne szomorkodjál. Ez lehet, hogy számunkra egyértelmű, de én olyan sokszor mégis találkozom ezzel, hogy valaki sír, és akkor azt mondja egy másik ember, hogy ne sírjál, gondolj az unokáidra, gondolj a szép életedre. Én még nem láttam embert, aki akkor így megnyugodott volna, és azt mondta volna, hogy hát tényleg, hát nekem nincs is okom sírni. Hát ilyen ember nincs, én még nem találkoztam ilyennel. Tehát valószínűleg, hogy az a fajta vigasztalás, hogy sír az ember velem szembe, és azt mondom neki, hogy örüljél, ez valószínű nem működik. Sőt, biztos, hogy nem működik. Talán nagyon olcsónak is tűnik ez a vigasztalás. Ebben benne van, hogy amikor én azt mondom a másik embernek, hogy ne sírjál már, örüljél, ne sík örülni, szép az élet, süt a nap, stb. Volt tegnap, majdnem havas karácsonyunk lesz, hát ez bevonul a történelembe, hogy majdnem 2023-ban, ne sík ennek örülni. Na de a másik ember számára ez azt jelenti, hogy te tudod, hogy én bennem mi van? Te tudod, hogy én miért sírok? Te tudod, hogy nekem milyen fájdalmam van, hogy mit veszítettem el, hogy kit veszítettem el? Te tudod, hogy ez a karácsony, ez más lesz, mint az előző karácsony? Hogy nem lesz itt velünk az, aki tavaly itt volt? Te tudod, hogy mi van bennem? És amikor ezzel szembesül a másik ember, akkor elszégyeli magát. Hogy merte azt mondani, hogy hát örüljél ennek, ami van. Olyan, mintha ez olcsónak tűnne ez a vigasztalás. Mert hiszen mi mindannyian, akik itt vagyunk, valamiben vagyunk, valamit hozunk ide. Valamivel teli van a szívünk. Vannak közöttünk megemlékezők, akik a héten veszítették el a hozzátartozóikat, vagy héten búcsúztatták el a szerettüket. Vannak itt örülők, akik valaminek nagyon örülnek, sikerült egy fizikavizsga, vagy bármi más. Vannak itt közöttünk olyanok, akik valamit nagyon sajnálnak, valamiben csalódtak, nem úgy alakul a karácsony. Annyi minden van itt a szívünkben. Lehet-e felszólításra örülni? Pál apostol hogyan érti ezt, hogy örüljünk? Egészen biztos vagyok abban, hogy tapinthatlanság lenne ezt így mondani csak, hogy örüljünk, viszont Pál apostol hozzáteszi azt, ami ezt az egészet feloldja. Örüljetek, az Úr közel. Ez a lényege ennek, ez az adventnek, ez a karácsonynak a lényege, hogy az Úr közel van, na ennek lehet örülni, na ebből fakadóan lehet örülni. Nem annak örülök, hogy hát valami nem sikerül, de mindegy, ma legközelebb sikerül. Ilyen könnyen nem tudunk túljutni nehézségeken, ilyen könnyen nem tudunk valakit elengedni, ilyen könnyen nem tudunk csalódásokon túl lenni, álmokon túl lenni. Ez ennél sokkal nehezebb. De annak örülni, hogy az Úr ott áll mellettem a gyászban, ott áll mellettem az örömömben, annak lehet, és annak kell. És hogyha már itt tartunk, testvérek, ez nem egy kérés. Olyan érdekes, hogy Pál apostol ezt kijelentő módban fogalmazza meg, hogy kicsit így a nyelvtanba is belemegyünk, most nem a görög nyelvtanjába, hanem csak így a magyar nyelvtanba. Hogy ez nem egy óhajtás, hogy milyen jó lenne, ha az Úr közel lenne. Milyen jó lenne, hogyha az Úristen áldana bennünket, hogyha itt lenne velünk. Hát nem. Ez egy kijelentés, ez egy tény megállapítás, hogy ha akarod, ha nem, az Úr közel van. A bánkódóhoz, az örülőhöz, a szenvedőhöz az Úr közel van. És ez pedig mit jelent? Ez pedig azt jelenti, hogy a konfliktusok megoldásának a lehetősége megvan. hogy a gyógyulásnak a lehetősége adott, hogy az elbúcsúzásnak a lehetősége, a jó elbúcsúzásnak a lehetősége az Úrban itt van. A vígasztalás, az erő, ami a nehéz helyzetek elhordozásához kell, ez itt van velem. És itt van benne mindaz, ami ahhoz szükséges, hogy örömünk legyen, hogy békénk legyen, és hogy boldogságunk legyen. Hát kedves testvérek, ennek lehet és ennek kell örülni. Mert enélkül az alap nélkül, hogy az Úr közel, enélkül minden öröm olyan nagyon egyszerűvé és nagyon silánnyá válik. Azt nem mondom, hogy nem lehet örülni dolgoknak, de minden olyan, itt azt tapasztaltam, hogy minden olyan nagyon rövid távú. Tehát, hadd mondjak egy példát, például nagyon jót lehet szórakozni egy humoristának az előadásán, legalábbis én egész jókat tudok rajta mosolyogni, vagy valamilyen vicces videón. Viszont addig tart az én örömöm, amíg azt nézem, és aztán kikapcsolom, és aztán szembesülök azzal, hogy ugyanúgy nincsen megcsinálva az, amit meg kellene csinálnom, ugyanúgy nincsen megoldva az a helyzet, amit már meg kellett volna oldanom. Tehát ideig, óráig bárki tud nekem örömet adni. Ideig, óráig még az is tud boldogítani, ha valaki azt mondja, hogy örüljél. Jó, hát persze, örülhetnék is, de mégsem tudok. Ideig, óráig ez ad nekem valamit. Hiszen egyébként a humoristák is, meg a szórakoztatóipar is, ugye ez szajkózza. Örüljél, örüljél, tessék örülni, tessék boldognak lenni, tessék nevetni, teli szájjal kacagni. Hát az egész világ ezzel van elfoglalva. Csak ne szomorúság, csak ne probléma, csak ne nehézség. Ez az alaptalan öröm. Krisztusban viszont alapos örömünk van. Mert Krisztusnál gyógyulást kapunk, és hosszú távú gyógyulást kapunk. Az nem egy órára szól. A Krisztustól kapott gyógyulás az hetekre, hónapokra tovább elkísér bennünket. Krisztusban azért lehet örülni, mert rájöhetünk, hogy Isten annyi mindent elrendezett az életünkben, szóval olyan sok minden kérdésünkre megoldást ad Isten. És akkor ez ad egyfajta belső elrendezettséget, hogy úgy rendben vannak a dolgaim. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nehézségeim, hanem azt, hogy van bennem egy alaprendezettség. Hogyha itt van velem Jézus, akkor mi baj érhet, ami olyan nagyon-nagyon hosszú távon rossz lenne? Bajok érnek, de mi szakíthat el engem az örök élettől? Mi szakíthat el engem az Istentől? Hogyha Jézus legyőzte a halált, most előre szaladok egy pár hónap a húsvétra, hogyha legyőzte a halált, akkor mi árthat már nekem? Akkor ez rendezve van. Akkor az, amitől mindenki fél az egész világon, és én magam is félek, és a testvérek is félnek. Ezt Jézus elrendezte. Vele, Jézussal az, hogy közel van, az azt jelenti, hogy tudom hordozni a napnak a terheit. Hogy persze, vannak nehéz helyzetek. Persze, minden napnak megvan a maga baja, a maga nehézsége, megoldandó, sokszor átláthatatlan terhe, de valahogy vele mégis tudjuk viselni ezt. És hogyha más nem, akkor nézzenek vissza a testvérek csak a saját életükbe, hogy mindig volt annyi erő, szóval mindannyian mentünk át nagyon nehéz helyzeteken. Mindannyian veszítettünk el hozzátartozónkat. Mindannyian csalódtunk, mindannyiunkat vertek már át. És mindig ott volt az Isten, hordozott bennünket, elhordozott bennünket. Pál apostol pár verssel később, az nem tartozik ehhez a textushoz, de pár verssel később mondja ezt a nagyon híres mondatát, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban, nem magamban, meg nem anyukámban, meg a gyerekeimben, hanem Krisztusban van erőm. És ennek tapinthatóvá kell válnia minden napokban. Én azt látom, hogy a belső öröm az nagyon szép, és a belső öröm az szépé teszi az embert. A belső öröm az olyan, ami barátságosá tesz bennünket. Úgy segít nekünk ez a belső öröm, hogy két dologban. Egyrészt, hogy hálaadással tekintsünk visszafelé, másrészt meg, hogy reménnyel előre. Tehát az egyik az, hogy ha az Istennek korábban gondja volt ránk, akkor ez biztosítja azt, hogy nem fog bennünket elhagyni. Gondoljanak bele a testvérek, hogyha eddig hordozott bennünket, miért pont most döntene úgy, hogy tovább már nem kísér bennünket? Ha eddig megajándékozott bennünket meg annyi jósággal, miért éppen most felejteni el azt, hogy ő mennyi mindent adott karácsonykor? Szóval ez nem történhet meg. Sőt, karácsonykor még tovább erősíti a szálakat is. Annyi mindent megkaptunk, amiért nem is imádkoztunk, amit soha nem kértünk. Ami úgy jött, ami úgy lett a miénk. Soha nem gondoltunk rá, hogy megkérdjük a jó Istentől. És soha nem gondoltunk rá talán, hogy meg is köszönjük. De mégis megadta nekünk. Hát mennyivel inkább meg fogja adni a jövőben is, hogyha kérjük, hogyha keressük és hogyha megköszönjük. Mert a múlt hálája, az megerősíti a reménységet a jövőre nézve is. Csak a tapasztalatok okán is tudjunk Istenben bízni, és tudjuk minden gondunkat őre ávetni, mert ő segítő, el tudja hordozni, el akarja hordozni az életünket. Kedves testvér, én azt kívánom mindenkinek, hogy ez az öröm hassa át a idei karácsonyunkat, de talán nem is csak a karácsony ünnepünket, hanem az egész jövőnket. Ahogy eddig velünk volt az Isten, nem fogja ezt megszakítani, hanem még szorosabbra fűzi a szálakat, és még inkább velünk akar maradni a jövőben. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy ha kérjük, hanem akkor is mellettünk vagy, és akkor is vezetsz bennünket, ajándékozol nekünk, és ellátsz bennünket minden jóval, ami ahhoz kell, hogy itt a Földön szép és boldog életet élhessünk. Talán csak az a nehézségünk, hogy sokszor ezt nem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni. Talán sokszor csak annyi a nehézségünk, hogy nem tudjuk, vagy nem elfelejtettük megköszönni. Taníts meg bennünket örülni, hálásnak lenni, és ebből fakadóan reménnyel tekinteni az eljövendő felé. Hiszen te velünk voltál, velünk maradsz, és mindig velünk leszel. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.